Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai téma? Könyv vagy film? Vagy mindkettő?
Hát ezúttal egy egészen más műfajba tartozó dokumentumfilmet szeretnék javasolni, egy páratlanul érdekes dokumentumfilmet, amelynek az a riasztó címe, hogy a kivégző osztag. Megkezdem a szokásos berzenkedésemet, hogy hát ugyanhogy sikerült ezt a magyar címet adni ennek a filmnek, aminek egyébként az eredeti amerikai angol filme az Assassins. Most lehet, hogy nem angol szászosan ejtettem, de hát ez ugye egyébként is egy arab eredetű szó, bérgyilkosokat jelent, tehát hogy a bérgyilkosokból hogyan lesz magyarul kivégző osztag, ezt egész pontosan nem értem, de hát ez a cím, és akkor ezzel úgy béküljünk meg, mert így kell rákeresni, hogyha valaki vagy így tudja megnézni a távmoziban, akit ez a film érdekel, és remélem, hogy majd az ismertetőmmel az érdeklődést sikerült fölkelteni. Miről van szó? 2017. februárjában a Kuala Lumpuri repülőtéren egy csodálatosan modern, minden elképesztő informatikai eszközzel felszerelt repülőtéren, ami Malajziának a fővárosa, meggyilkolták a King Jong-un nevezetű személyt. Ez a King Jong-un, ez nem más, mint az észak-koreai diktátornak a féltestvére. Tették ezt úgy, hogy repülőtérre érkező és utazni szándékozó Jong-unt hátulról egy hölgy a szemét befogta, gyakorlatilag belekent a szemébe egy rendkívül nagy hatású idegmérget, és ez az idegméreg olyan rendkívül gyorsan hatott, hogy hiába próbáltak orvosi segítséget nyújtani neki, mert ő ott azonnal segítséget kért, néhány perc múlva meghalt.
A történet valós, hiszen dokumentumfilmről van szó, vélhetőleg a kérdés felesleges volt.
Hát ez 2017-ben egy világbotrány volt, tehát ez minden tévé, minden rádió teli volt ezzel, és hát egyébként hadd hívjam föl a hallgatóknak a figyelmét, és kifejezetten kérem is, hogy aki esetleg ezt az ismertetőt meghallgatja, és szeretne további információkat szerezni, a YouTube-on keressen rá erre a fölvételre, amelyet a biztonsági kamerák rögzítettek, nagyon pontosan rögzítettek, hisz mondom, egy nagyon modern repülőtérről van szó, tökéletesen lehet látni, ahogy ez a férfi ott megérkezik, egyszer csak előbukkan egy lány, a háta mögé lép és a kezével befogja a szemét, majd ezt követően az egyik társával együtt sietve távozik. Ez a férfi az észak-koreai diktátornak a féltestvére. Nagyon érdekes történet, nagyon jól van megcsinálva a film, hadd tegyem hozzá is, azért tartom fontosnak ezt a kifejezést használni, mert sajnálatos módon terjed az a féle módszer a dokumentumfilmeknél, hogy a visszaemlékezőket vagy a szakértőket néhány mondat erejéig hagyják beszélni, akkor belevágnak, akkor, tehát egy olyan rendkívül ideges, nehezen áttekinthető cselekmény szál vonul végig a dokumentumfilmeken, hála jó Istennek ebben a filmben nem ezt a módszert alkalmazták, hagyják, hogy az emberek beszéljenek és megértsük, hogy tulajdonképpen miről van szó. Ugye az észak-koreai rendszert, hát én úgy gondolom, hogy mindenki ismeri, egy szörnyűségesen embertelen, borzalmas módszer, ami annál is inkább szembeszökő, mert annak a Koreának a déli részén viszont a világ egyik legfejlettebb társadalma él, elképesztő gazdagságban, ipari kultúrában, és hát általában nagyon emberséges viszonyok között. Hát ugye egy dinasztia uralkodik, a szószoros értelmével uralkodik Észak-Koreában, a Kim Ir-sen, és az ő halála 90-es években halt meg, az ő fia követte őt ezen a kommunista trónon, és nyugodtan használhatjuk ezt a kifejezést, mert már isteni eredetet tulajdonítanak maguknak, ők a valamiféle koreai hegységből származnak, hát ez persze nem igaz, és tulajdonképpen két fia volt ennek a férfinak, és a meggyilkolt fiút szánta trónörökösnek. De még az apja életében ez a fiú azt a zseniális ötletet ötlötte ki, hogy elutazik a családjával Japánba, és ott a Disneylandben szórakoznak egy kicsit. Na most tette ezt abban az Észak-Koreában, ahol más emberek vagy éhen halnak, vagy ha át akarnak menni a másik faluban, ahhoz mindenféle rendőri engedélyekre is szükség van. Na most ehhez képest az uralkodó családjából nyugodtan lehet utazgatni a világ fényes pontjaira is ott szórakozni. Igen, ám csak történt egy baj, mert ez a Jong-un nevezetű személy egy hamis útlevelet használt, és ezt a japánok azonnal észrevették, ahogy a repülőtéren keresztül ment az ellenőrzésen, és hát ebből is egy világbotrány lett egyébként. Hát a hallgatók emlékezhetnek rá, mert ez sem volt olyan nagyon régen. Hát ugye ez akkora botrány volt, hogy aztán nem merték vállalni, hogy ő legyen az utód, hanem a másik testvért, tehát akinek az anyjuk nem ugyanaz volt, tehát féltestvérek, a másik testvért, a jelenleg is uralkodó Kim Jong-unt választották uralkodónak, aki hát, hogy is mondjam, tehát egy olyan elképesztő rezsimet valósított meg, egy olyan, tehát jelzőket nehezen találok erre a féle társadalmi berendezkedésre, ahol istenként tisztelik ezt a kis alacsony, hát meglehetősen elhízott embert, ami annál inkább szembeszökő, mert a társadalom java része vagy koncentrációs táborban van és ott sinylődik, vagy ha nem koncentrációs táborban van, nagyon-nagyon szerény és nagyon szegény körülmények között él. Na most ugye őt egészen enfatikus módon kell ünnepelni, ott a férfiak, nők leborulnak előtte is, a többi, de hát ezekre kár is szót áldozni, mert mindenki megnézheti, és időről időre ugye fölbukkannak ezek a felvételek különböző internetes portálokon.
Maradjanak velünk, zene után folytatja ajánlóját dr. Téglás Péter.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
A Kivégző Osztag című dokumentumfilm ajánlóját folytatja dr. Téglás Péter. Hát kíváncsian várjuk a folytatást.
Na most, hogy azért tisztán lássuk, ugye ezek a kommunista uralkodók, ugye az alapító atya Kim Ir-sen, ugye aki Orosz Zsoldban állt egyébként, ott született a Kim Jong-il nevezetű fia, aki őt követte a 90-es években, és a Kim Jong-ilnek a fia a Kim Jong-un, és a másik fia pedig a Kim Jong-nam, akit a Kuala Lumpuri repülőtéren meggyilkoltak. Kicsit nehéz kimondani ezeket a neveket, meg nagyon is hasonlítanak egymásra, és tetejébe egyébként a két testvér is nagyon hasonlít egymásra. Én tudom, hogy nem egy szép dolog más emberek testi megjelenésén élcelődni, de hát karikatúraszerűek ezek a figurák, karikatúraszerűek, tehát alacsonyak, borzalmasan elhízottak, plöttyettek, vonszolják magukat, gesztusaik nevetségesek, tehát nem tudtam fölfedezni egyetlen olyan mozdulatot se, amely valamennyire képes egyfajta tisztelet kiváltására velük kapcsolatban. Na most ugye maga a film aztán foglalkozik azzal, hogy hát mégis mi történt? Hát ugye azért az mégiscsak szembeszökő, hogy úgy hajtják végre ezt a cselekményt, hogy a biztonsági kamerák mindent rögzítenek. Ezt mindenkinek tudnia kell, aki azon a repülőtéren megfordult. Szinte semmiféle erőfeszítés nem igényel a maláj rendőrség részéről, hogy a két nőt nagyon gyorsan megtalálja, sőt, azt is nagyon gyorsan ki tudják nyomozni, hogy egy négy fős észak-koreai banda viharos gyorsasággal távozott Malajziából, visszamaradt egy szintén észak-koreai érdekeltségű férfi, a méregkeverő, aki egyébként ezt az idegmérget, amit belekentek ennek a férfinek az arcába, ezt az idegmérget ő állította elő, észak-koreai állampolgárságokban letartóztatják, felelősségre vonják az észak-koreai nagykövetet, mert van egyébként diplomáciai kapcsolat Malajzia és Észak-Korea között, aki hát természetesen össze-vissza hazudozik. Kiutasítják az országból. Ezt a méregkeverőt letartóztatják, de aztán úgy ott a diplomáciai játszmák következtében szabadon engedik, ami engem azért eléggé meghökkentett, szabadon engedik még azokat a személyeket is, akiket valamiféle bűnrészességgel vádolván letartóztattak. Magyarul a végére ott marad a két szerencsétlen nő, akikről egyébként megállapítják, hogy az egyik indonéz, indonéz származás, és azért jött Malajziába, mert magasabb az életszínvonal, és ugye a fiatal lányok mindig abban a hiszemben vannak, hogy hát majd ők elmennek egy civilizáltabb, gazdagabb országba, és akkor ott nagyon gyorsan szerencsét próbálnak, és az történt vele, ami történni szokott, hogy természetesen prostituált lett, és e tevékenysége során találkozott egy rejtélyes idegennel, aki fölajánlotta neki, hogy jöjjön el ő hozzá, és az Ázsiában oly népszerű kandi kamerás fölvételek színésznőként szerepeljen. És valóban le is forgatnak néhány ilyen teljesen bugyuta dolgot, hogy az utcán valakinek meghúzzák a fülét, vagy meglökik, vagy lelocsolják, vagy valami, és akkor hát én egész pontosan nem értem, hogy ezen mit lehet elnézést a kifejezésért röhögni, de hát Ázsiában ez állítólag nagyon népszerű. De több filmet le is forgatnak vele. A másik lány pedig vietnámi, ővel is ugyanezt eljátszhatják, anélkül, hogy egyébként egymásról tudnának. A malai rendőrség szinte órák alatt mind a kettőt megtalálja, a vietnámi lányt másnap úgy tartóztatják le, hogy ő visszamegy a repülőtérre, és keresi ezt a rejtélyes rendezőt, aki megígérte neki, hogy azon a napon is csinálnak egy ilyen kandikamerás fölvételt. És hát a lány van a legjobban elcsodálkozni, mit akar ő tőle a rendőrség. Na és hát ugye úgy bent szembesül, mikor letartóztatják őket, hogy hát kérem szépen, ez bizony korán sem tréfa, mert a vietnámi lány az, aki végül is magát a cselekményt elköveti, azt a mesét adták be neki, hogy a kezére babaolajat kentek, és ezt a babaolajat kenje már végig ennek a férfinak, megmutatják neki, amikor belép a csarnokba, kenje szépen az arcába, és hát ezen micsoda jót fogunk majd nevetni. És akkor arra is felhívják a figyelmét, hogy hát persze azért ne kenjen ezzel össze semmit, miután ez a dolog megtörtént, menjen szépen a toalettre, és akkor ott rendesen mossa meg a kezét. Na most ennek az idegméregnek valóban a sajátossága az, hogy a kéz bőrfelülete vastagabb, és ott nem szívódik föl, vagy nem olyan gyorsan szívódik föl, mint hogyha valami nyálkahártyába, vagy a szembe kennék be ezt a szörnyű hatású idegmérget. A lányok egyébként ezért nem mérgeződnek meg, tehát ezért semmi bajuk nem történik. Hát mind a kettőt letartóztatják, természetesen mind a kettőt megvádolják, és beindul az igazságszolgáltatás.
Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a dokumentumfilm ajánlóját.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk a Kivégző osztag című dokumentumfilm ajánlóját dr. Téglás Péterrel. Mesélj nekünk tovább!
Tulajdonképpen ugye magyarázattal tartozom, és a film meg is magyarázza, hogy hát tulajdonképpen ez az egész merénylet miért történt. Tehát az észak-koreai diktátor némileg fél attól, ahogy egyébként ez az oszmán birodalomban és más birodalmakban is lenni szokott, hogy hát, hogyha él egy testvér, akkor az bármikor trónkövetelő lehet. Na most ezt az oszmán birodalomban is úgy oldották meg, hogy hát azonnal megölték ezeket a gyerekeket, és hát ugye ezt az áldásos szokást átvette az észak-koreai diktátor is, de azért tegyük hozzá, hogy egy további oka is volt, és ezt egyébként a filmben egy amerikai szakértő hölgy, aki Észak-Koreával foglalkozik, magyarázza meg. Tudnélik, a meggyilkolt koreai férfi, miután nem ő lett az uralkodó, távozott Észak-Koreából, és letelepedett Makaóban, ami ugye tudjuk, hogy hosszú időn keresztül portugál gyarmat volt, és a kínai kommunizmustól függetlenül egy viszonylag szabad állapotban fejlődhetett. Hát aztán időközben ugye visszakerült, tudjuk, Hongkonggal együtt Kínához. Ő itt telepedett le, és hát mindenféle gyanús üzelmekben is vett részt, hát szerencsejáték és egyebek, és kérem szépen, ami nagyon érdekes, ő azért tudta, hogy az élete veszélyben van, nagyon nem is mert kimozdulni, viszont időről időre mégiscsak egy rejtélyes utazásokat tett ott a környéken, ezúttal ugye Kuala Lumpurba, és kiderül, hogy kérem szépen, ő egy CIA tiszttel találkozgat, akinek igen nagy valószínűséggel észak-koreai titkokat és adatokat és mindenféle körülményeket szolgáltat ki, amiért szép pénzeket kap. Így aztán a kedves testvérének két oka is van arra, hogy megölje ezt a kellemetlenkedő alakot. Szépen kiképzik ezt a különítményt, hát ennyiben kétségtelen egy osztagról van szó, mert ugye több személynek létrehoznak egy fedőtörténetet, elküldik őket is, akik figyelik a később meggyilkolt személyt, és bevonják ezeket a lányokat, és ezeket a lányoknak elaltatják az éberségét, és valóban ilyen kandikamera felvételeket készítettek velük. Ott tartottunk, hogy beindul a maláj igazságszolgáltatás. Na most Én egy kicsit szomorúan néztem ezeket a filmkockákat, de Malajzia és hát egyébként ennek a térségnek a védelmére el kell mondani, ugye, hogy olyan viharos és gyors fejlődése ment keresztül a 20. században, hogy azok a féle intézmények, amelyek ugye Európában vagy Európa kívül egyes államokban teljesen természetesek, így például az igazságszolgáltatás, azért Malajziában egy kicsit akadozva működik. Mert a rendőrség persze mindent kiderített, mindent megállapított, beszerezte a felvételeket, megállapította a bűntársaknak a nevét, de önmagában a jogi konstrukció rettenetesen sántít. Mert ezzel egyébként a film sem foglalkozik, csak én csodálkoztam rajta, magát a tettet az indonéz lány követi el, a vietnami lány bekent kézzel, csak készenlétbe van helyezve, hogyha valami miatt nem sikerül, akkor ugye ő is működésbe lép, a kamerán látszik egyébként, hogy mindketten futásnak erednek. Na most ugye megvádolják őket, és egy sajátos, egy kicsit az angolszász jogrendszert kifacsart módszert alkalmaznak, hogy először ugye a vád bizonyítékait vizsgálják meg, és védelemre csak akkor kerül sor, hogyha a bíró helyt ad a vádnak, elhiszi azt, amit az ügyész állít, akkor utána kezdjen el védekezni a vádlott, illetőleg a védője. Na most az, hogy valami furcsa, az nem azt jelenti persze, hogy az igazság kiderítésére alkalmatlan. Csak hogy. Időközben ugye annyira nyilvánvalóvá válik, hogy ez a két szerencsétlen buta nő, ez áldozata egy összeesküvésnek, hogy az indonéz kormány a legmagasabb szinten közbelép az érdekébe. És egyszer csak azt látjuk, hogy a tárgyaláson az ügyész föláll, és elejti a vádat az indonéz lány ellen, aki tulajdonképpen a cselekményt elköveti. Abba a pillanatban szabadítják, menjen haza. De ott marad a vietnámi lány, aki egyébként mondjuk a mi jogi terminológiánk és felfogásunk szerint legfőjebb bűnsegédként lehetne felelősségre vonni, mert ugye tényállási elemeket ő nem valósított meg. A lány viszont marad a börtönbe. Na most azért ezt a visszás helyzetet azért mégiscsak érzékelik, és most már időközben a kommunista Vietnám, aki puszi haver az Észak-Koreával, azért már ők is kezdik kellemetlenül érezni magukat, és akkor ők is elkezdik firtatni ezt a kérdést, hogy hát biztos, hogy el kell ítélni ezeket a lányokat. Hozzáteszem, ugye a halálbüntetés vár mind a kettőre. Még el is magyarázzák nekik, hogy hogy fogják végrehajtani, egy nagy homokzsákot akasztanak a nyakukba, ami majd megfojtja, meg kitöri a nyakukat, szóval azért eléggé hátborzongató látni és hallani ezeket a részleteket. Hát a vietnámi lány érdekében is kezd a vietnámi kormány közbelépni, és akkor hát jogilag egy teljesen abszurd megoldást találnak, kötnek egy vádalkut a vietnámi lányjal, hogy ismerje el, hogy na jó, hát akkor testi sértést akart elkövetni. És hogyha ezt elismeri, akkor olyan büntetést fognak kiszabni, amit ma az időközben már jó hosszúra nyúlt előzetes letartóztatással kitöltöttnek lehet venni. Hát természetesen ez a szerencsétlen lány, aki egyedül marad a börtönbe, össze van törve, már mindenbe beleegyezik, jó, hát akkor legyen testi sértés, és akkor még néhány napot benn volt a börtönbe, és akkor utána szépen hazautazhat Vietnámba a családjához. Hát tulajdonképpen ezzel zárul a film, és ugye azért a film is sejteti, hogy azért ezek a módszerek a 21. századi világban azért nagyon meghökkentőek. Na most ez az észak-koreai diktátor ezt követően találkozik az amerikai elnökkel, ezt követően találkozik, ahol hát ugye óriási ceremónia keretében fogadják, az orosz elnökkel, ezt követően utazik el Szingapurban, ahol megint csak megkülönböztetett tisztelettel fogadják. Hát az, hogy a dél-koreai elnökkel is találkozik, azt azért mondjuk fogadjuk el egy reál politika normális megnyilvánulásának, de az, hogy ezek egymással bratiznak, és különös tekintettel szembeszökő, és számomra nagyon visszataszító, hogy az amerikai elnök is leül ezzel a nyilvánvalóan gyilkos észak-koreai diktátorral.
Meghökkentő és mondhatni borzalmas történet, amiben a dokumentumfilmben feltárul, és hát a közelmúlt története, hiszen 2017-ben zajlott mindez a merénylet és történet. köszönjük. Én azt gondolom, nagyon-nagyon sokaknak felkeltette a figyelmét. Hol lehet elérni a filmet?
Hát ezt a filmet most még egyelőre nehéz elérni, mert a távamozi premier előtti vetítésként mutatta be. Ajánlom a hallgatóknak, hogy figyeljék a távmozinak a műsorát, és talán lesz szerencséjük, és újra levetítik a filmet még, és meg lehet nézni.
A Kivégző osztag című dokumentumfilmről hallhattunk ajánlót dr. Téglás Pétertől. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és köszönjük Péternek a filmajánlót.
Köszönöm szépen.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál, se tehetik maradjanak velünk, rádiónk hullámhosszán.